Megnézni, hogy van-e olyan közös út, ami kifejezetten a vidéki kistelepülési gyülekezet építése vonatkozik, akkor azt látnánk, hogy nincsen ilyen szakkönyv, nincs ilyen szakirodalom. Most Magyarországon körülbelül 2000 kisebb-nagyobb gyülekezetben folyik református gyülekezeti élet, és nagyságrendileg 1000 lelki pásztor teljesít szolgálatot a Magyarországi Református Egyház keretein belül. Amit én tapasztalok, én Pesten végeztem a teológián, és már akkor is sokan, hát elnézést a szóért, nagyjából hülyének néztek, hogy miért akarok egy pici faluba lelkésznek menni. És azt tapasztalom, hogy érezhető valamiféle ilyen középre húzódás. Tehát, mintha létezne egy ilyen elméleti ranglétra a lelkészek között, hogy rendben van, elvégzed a teológiát, kikerülsz valahova mondjuk beosztott lelkésznek egy kis településre, és akkor nagyobb-nagyobb településekre, ahogyan az a mondjuk a tehetségedből vagy az adottságodból fakad, kerülsz egyre nagyobb közösségekbe. Ezzel szemben én azt látom, hogy valamiféle egész más rendszer kellene, hogy működjön, mert mindegyik gyülekezet típusnak más-más modell az, amivel azt a gyülekezeti típust lehet építeni. És én kifejezetten azt érzem, és úgy hiszem, hogy erre is kaptam az elhívásomat az Úristentől, hogy egy olyan gyülekezeti közegben csináljak valamit, akár úgy is, hogy annak írott formája is előkerüljön időről időre, ahol nem nagyon vannak modellek, hogy mit lehet kezdeni pici gyülekezetekkel, elfogyó gyülekezetekkel, egészen kicsi falusi településeken működő gyülekezeti közösségekkel. Nem tudom, mennyire vannak benne úgy általában a gyülekezeti tagok az általános egyházi körforgásban, de én azt is látom, hogy egyébként, ha megnézünk egy Reformátusok lapját, vagy bármilyen olyan folyóiratot, ami gyülekezetekkel foglalkozik, pici gyülekezetek legtöbbször csak akkor kerülnek be, ha mondjuk felújítottak egy templomot, vagy építettek, vagy újjáépítettek egy parókiát. Nagyon-nagyon ritka, hogy a gyülekezeti élet kerülne be úgy, ami egyáltalán, ha van ilyen valahol, mint ahogy látjuk azt, hogy nagyobb városi gyülekezetek, vagy nagyobb gyülekezetek életéből, azért látunk életképeket az egyházi szakirodalomban. Na most az is egy érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy vajon ez egy általános tendencia, vajon ez tényleg a Magyarországi Református Egyháznak a fősodra, hogy inkább a nagyokra, inkább a nagyvárosi, inkább az egyébként mondjuk statisztikusan életképesebbnek tűnő gyülekezetekre koncentrálunk, vagy pedig egyszerűen ez egy lélektani helyzet, látjuk azt, hogy vidéken általában elfogynak a gyülekezetek, és amivel idézelve érdemes, azzal foglalkozik a Református Egyház. Na most itt érzékelem én azt, itt látom én azt, és most már több mint 17 év lelkészi tapasztalat áll mögöttem, hogy igenis érdemes kis településekkel is foglalkozni, kicsi gyülekezetekkel is foglalkozni, mert ugyan egész mások az adottságok, mint mondjuk nagy településeken, nincs meg az általános nagyobb ember mennyiségből való merítési lehetőség, mint egy városban, nagyvárosban, vagy éppen agglomerációs helyzetben lévő településen, de azokkal a speciális körülményekkel, amelyek vidéken működnek, igenis lehet mit kezdeni, és ki lehet hozni belőle olyan gyülekezeti működést, ami adott esetben akár példaértékű lehet más hasonló helyzetben lévő kis települések számára. Nos, nézzük meg, hogy mik is azok az adottságok, amik működnek kis településeken, és szerintem itt, bár ugye ez a gyülekezeti közeg nem kifejezetten ilyen típusú, de tudnának bizonyára néhány dolgot mondani, hogy mi jellemző a falusi kis gyülekezetekre. Lehet így ötletszerűen. Igen, ez pozitívó. Igen.
Csak öregek járnak.
Igen, ez negatívó. Lehet még ötletszerűen is. Lassan énekelnek, ez negatív. Igen. Jó.
Szomszédfaluból
jön a lelkész. Ez is így, abszolút, nagyon.
Nagyon-nagyon nehéz változást
lehet. Így van, tehát olyan gyökeres tradíciók vannak, amiből ki nem lehet mozdítani őket. Így van, ez is negatív. Csak vasárnap istentisztelet van, tökéletes. Itt, mintha összebeszéltünk volna. Igen? Igen? Igen, tényleg ilyen típusú gyülekezet. Tehát, hogy a mostani gyülekezetbe valami ilyesmiből érkezik.
Nem, nem.
Ja, értem. Igen, igen.
Nem Budapesten.
Igen, igen, igen. Tehát nagyon-nagyon életszerű volt mindegyik, akár a pozitívum, ugye milyen érdekes, hogy gyakorlatilag egyet találtunk, ha mindenki ismer mindenkit, és mennyi olyan dolog, ami inkább negatívum, és ami egyáltalán nem vonzó. Tehát ha ezeket most összerakjuk, és mint egy csokrot átnyújtanánk valakinek, kinek kellene ez a csokor? Tehát ki akarna, ki mondaná azt, hogy pont erre vágytam, pont ilyen gyülekezetet akartam magamnak. Tehát nyilvánvaló, hogy ez így önmagában egyáltalán nem vonzó. Tehát nagyon-nagyon érezhető a tradicionális háttér. Ugye döbbenetesen érdekes fogalom a tradíció, mert egy bizonyos szintig megtartó erő, tehát tulajdonképpen lehet, hogy átvészel a tradíciók révén évtizedeket úgy egy gyülekezet, hogy formálisan megmarad, viszont amikor élet költözne bele, akkor a tradíció nagyon sokszor éppen visszahúzó erővé válik, és gátjává válik a továbblépésnek, a lelki megelevenedésnek. Aztán az is érzékelhető, hogy szervezetiségében ezek a gyülekezetek nagyon-nagyon szétesettek. Tehát akár azért, mert a szomszéd faluból jön a lelkész, akár azért, mert a presbiterség úgy maradt rá már apáról fiúra valakire, mint szamára a fül, és azt se tudja, hogy mi az, amit fölvállal, csak egyszerűen ő a presbiter, mert az apám meg a nagyapám is presbiter volt. Aztán nagyon-nagyon jellemző az, hogy a hitbeli öntudatában nagyon sekélyes a legtöbb vidéki gyülekezet. Tehát nem tudnák igazán megfogalmazni ezek az emberek, hogy ők miért reformátusok. Nincs meg egyfajta hitvallásos öntudat, legfeljebb azt mondják, mert nem katolikus vagyok, vagy mert ide kereszteltek. Tehát körülbelül ilyen szintű. Most persze, hogy általánosságokról beszélek, és vannak kivételek, de nagyon sokszor jellemzőek ezek a borzasztó ijesztő jelzők vagy képletek ezekre a gyülekezetekre. Aztán, mivel létszámában nagyon kicsik ezek a gyülekezetek, nagyon sokszor éppen olyan helyzetben vannak, ahol gazdaságilag sem prosperál az a terület, ezért az anyagi teherbíró képességükben is nagyon gyengék. Ez egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy alapvetően szegény emberek laknak ott, csak akiben nincs hitbeli öntudat arra nézve, hogy építse még anyagilag is a gyülekezetét, az nem fog áldozni erre, mert ugyan minek is áldozna, ha éppen ilyen dolgokat lát maga körül, nem látja értelmét annak, hogy egy ilyenbe investáljon. És a legtöbb esetben ez is elhangzott, azt hiszem, hogy fogyó létszámok vannak. Idősek vannak, akik lassan-lassan kihalnak. Nagyon sok vidékén az országnak, például Baranyára jellemző az, bizonyos lelkészek azért mentek bizonyos körzetekbe, mert egyébként Nagy Péter is a komlói helyzetben hasonlókat tapasztalhatott ott a maga környezetében, hogy egyszerűen sokszor ezt ki is mondják a lelkészek, hogy egyfajta ilyen elkísérés az utolsó időszakban az elfogyó és kihaló gyülekezetek számára. Tehát Magyarországon a gyülekezeteknek nagyon-nagyon jelentős része ilyen környezetben, ilyen adottságokkal él. És itt igazából, ami számomra egy nagyon nagy kihívás ebben, mint vidéken szolgáló lelkipásztornak a számára, hogy a kirakatban, a látható helyeken jól működő nagy gyülekezetek vannak, de a túlnyomó többsége a Magyar Református Egyháznak ilyen nyomorult helyzetben élő vidéki kisgyülekezet. Tehát lehetetlen, hogy a Magyar Református Egyház azt mondja, hogy én egy bizonyos szintjét, egy bizonyos rétegét megmentem, vagy akarom továbbvinni, a többi pedig hát lassan kihal, mint a dinoszauruszok. Tehát így nem lehet az én elképzelésem szerint, illetve ahogy én ezt látom az egyházon belül, így nem lehet a magyarországi református egyházról gondolkodni, tehát valamit kell kezdeni ezekkel a gyülekezetekkel. Na most mik a lehetőségek ezekben az egyébként tényleg elesett helyzetben lévő gyülekezetekben? Mindenek előtt a meggyőződésem az, hogy akármilyenek a külső fizikai körülmények, az elsődleges és alapvető célkitűzés a hitbeli és lelki megerősödés, megújulás elindítása. Tehát nem a templomépítés az elsődleges, nem a pályázati pénzekből való külső látszatnak a helyrehozatala. Persze, hogy fontosak az épületek, de azt tapasztalom, hogy csak ott lesz igazából valamiféle perspektívája a gyülekezetnek, ahol egyfajta lelki megelevenedés, hitbeli megújulás elindul. És csak azután következik az, és hiszem, hogy ezt az Úristen egyébként meg is adja helyről helyre, hogy amikor eljön az a helyzet, hogy szükség van gyülekezeti házra, egyéb épületekre, akkor az jön is, mert az Úristen meg fogja adni, ha van egy olyan kiinduló pont, hogy mi lelkileg, hitbelileg akarunk valamit azokkal az emberekkel kezdeni. Néhány szót a szóládi gyülekezetről konkrétan hadd szólja. A szóládi gyülekezet egy nagyon szép múltra tekintő gyülekezet, nagyjából 1600 óta van önálló lelkésze, 1610-ből már van olyan lokális zsinati feljegyzés, ahol a szóládi lelkipásztor ott volt azon a zsinati összejövetelen. És egészen a II. Világháborúig nagyon szépen prosperált ez a gyülekezet, sőt még egy picit a II. Világháború után is, amikor az előttem Szóládon szolgáló lelkészt 1952-ben megválasztották, 40 évig volt ott lelkész, akkor 600 választó tagja volt a gyülekezetnek. Ami ugye a felnőtt nagykorú egyháztagokat jelenti. A faluban körülbelül 1200-an éltek, a többség református volt. Na most ehhez képest, amikor 1998-ban oda kerültem Szóládra, mint segédlelkész, akkor már 200 alatt volt a reformátusok száma, és az egész faluban nem laktak 600-an. Tehát döbbenetes volt ez a leszálló ág, és érezhető, hogyha ezt 3-4 évtized távlatában szemléljük, ez micsoda lélektani hatással lehetett a települési öntudatra, vagy a gyülekezeti öntudatra ez a zuhanó repülés. És ennek pedig igazából egyetlen alapvető mozgatója van, és ez pedig helyben a TSS-ítés volt. A reformátusok voltak, ők voltak a magángazdák, akik saját birtokon gazdálkodtak, és a helyben lakó katolikusok pedig a Hunyadi uradalomnak voltak a gyakorlatilag a cselédjei. És a TSS-ítéssel kiket érintett ez igazán életbevágóan? Azokat, akik a sajátjukat veszítették el. Aki cselédként dolgozott az uradalomban, igazából mindegy, hogy a TSZ-nek vagy az uradalomnak dolgozik, addig sem a sajátjában dolgozott. Na most ebből az következett, hogy a reformátusságnak a következő generációja gyakorlatilag 90%-ban elment a faluból. És ott volt egy óriási törés a létszámban, és ott jelent meg az, hogy már csak idősek kezdtek járni az istentiszteletekre. Na most az 1990-es évek elejére, amikor az egyébként már akkor igen idős és elesett állapotban lévő lelkipásztor nyugdíjba ment, és meg is halt rövidesen, akkor ez a szóládi gyülekezet, mondhatnám úgy is, hogy végveszélybe került, de akár úgy is fogalmazhatnék, hogy statisztikusan leírták. Tehát olyan helyzetben volt, hogy semmilyen statisztikus mutatója nem biztosította azt a lehetőséget, hogy oda még valaha önálló lelkipásztor kerül. És itt jön az, amit az előbb említettem is, hogy hogyan néztek rám, mikor oda szerettem volna lelkésznek menni. Az akkori dunántúli püspök, Márkus Mihály, akit mivel édesapám is lelkész volt, gyerekkoromtól ismertem. Amikor elvégeztem a teológiát, atyailag magához hívott, mert tudta, hogy Szóládra szeretnék menni, és mondta nekem, hogy Levente, ne csinálj ilyen hülyeséget, nézd meg, mekkora ez a falu. Lehet, hogy lelkes vagy, lehet, hogy egy-két év benne van ebben a dologban. Úgy söpör, jól söpör, először majd menni fog, de meg fogod látni azt, hogy ebből egy teljes kudarc lesz. Miért akarod egy ilyennel kezdeni a lelkészi pályafutásodat? És az a furcsa, hogy én pedig azt éreztem, és a feleségemmel együtt azt éreztük, hogy hát ez a nekünk adatott kis paradicsom, mi kifejezetten ide szeretnénk menni, és ez nekünk nagyon tetszik, és valahogy, mintha egy ilyen rózsaszín szemüveg lett volna előttünk, volt egy romos parókia, egy akkor éppen felújított templom, de azon túl semmi. És mégis úgy éreztük, hogy ez lesz az, amit mi szívesen vállalnánk. Amikor 98-ban Szóládra kerültem a gyülekezetbe, akkor az átlagos, tehát ugyanazokat a mutatókat tudta felmutatni az a gyülekezet, mint ami elhangzott. Csak idősek jártak Isten tiszteletre, nagyon kevesen jártak, nagyon lassan énekeltek, és nagyon örültek annak, hogy jött egy fiatal lelkész, de gyakorlatilag az első egy-két évben minden Isten tisztelet után meleg baráti szeretettel megrázták a kezem, és azt mondták, nagyon örülünk, tiszteletes úr, nagyon tetszett, de ha mi meghalunk, itt már nem lesz gyülekezet. Na most elképzelték, hogy milyen inspiráló ez egy oda került lelkész számára, egy ilyen. És ez gyakorlatilag istentiszteletről istentiszteletre, vasárnapról vasárnapra ment. Egyébként a gyülekezet biztosította azt az országos statisztika szerinti mutatót, a 10%-os istentisztelet látogatást, tehát nagyjából ennyien jártak az istentiszteletekre, olyan 10 és 20 között, tehát olyan 15 átlaggal. Ez volt egy egyébként olyan 300 férőhelyes templomban. Tehát az is milyen inspiráló látni ott néhol, itt-ott egy-egy embert az oszlopok között. Ahogy a gondnokunkkal utólag megbeszéltük, amikor ők vállalkoztak arra, hogy önálló lelkészt fogadnak, akkor gyakorlatilag teljesen úgy tekintettek erre, hogy sötétbe ugranak. Tehát utólag bevallották, hogy ők se nagyon bíztak benne, hogy ebből lehet valami. Már úgy értem, hogy emberileg ebből bármi olyan dolog kijöhet, hogy működőképes lehet. Volt még egy érdekes momentum, ezt így meg szoktam említeni, hogy az első presbiteri gyűlés 98 nyarán, amikor önállóan tartottam már a gyülekezetben, akkor egy ilyen olajos, padlós, kölcsönbe lévő kis helyiségbe tartottuk, körbeültek a presbiterek, és úgy próbáltam előadni, hogy ilyen alkalmat szeretnék, olyan ifjúság, gyerekek, stb., így biblia óra, akkor így ülnek és tisztelkeseredett arccal, hát nem tudtam, hogy mi bajuk van, nem mondom, hát nem sokra megyek velük, és kiderült utólag, mondták meg, hogy ugye a dél-balatoni borvidék közepén lakunk, és mindenkinek van szőlője, és előző este vert el a jég a szőlőjüket, úgyhogy azért volt ilyen ábrázatuk. Nem ez a lényeg a sztoriban, hanem az, ami egyébként valamit mutat abból, hogy ott valami parázs volt a hamu alatt, hogy az egyik idős presbiter bácsi a beszámoló után azt mondta, itt fölnézve kicsit a maga jégverte bénultságából, hogy reméljük majd a tiszteletes úr lelkesedése minket is magával ragad. És valahol ez az, amiből ki lehetett indulni. Tehát volt egy mozzanat, volt valami olyasmi, amiben bele lehetett kapaszkodni, hogy mégiscsak motoszkál bennük egy kis reménység, hogy ebből az elveszett állapotból még lehet valami. Na most azóta már több mint 17 év telt el, és a számok igazából egészen megdöbbentőek. Tehát én nem nagyon szeretem, hogyha pusztán számokkal vagy statisztikákkal dobálózik valaki, de azért érdekes, hogy ahhoz képest, hogy 98-ban 11 néhány ember járta csak vasárnapi istentiszteletre, egy sűrűbb őszi, téli, tavaszi hónapban most ennek a létszámnak a tízszeresét mozgatjuk meg a gyülekezetben. És körülbelül 10 gyülekezeti aktivitás, csoport, különféle bibliaórák, egyéb dolgok működnek. Úgy, hogy mondok néhány más számot is még, a 2011-es népszámláláskor 146-an vallották magukat reformátusnak Szóládon. És ez a gyülekezet önállóan tartja fönn a lelkészi állását. 146 ember vallotta magát reformátusnak, ez messze-messze alulmúlja azt a statisztikus limitet a Dunántúlon, ezt kb. 400 főbe szokták meghatározni, hogy ahol 400 fő református, ott elvileg érdemes akár missziói jelleggel is indítani egy gyülekezetet, mert van benne perspektíva. Na most nagyon érdekesek egyébként a további számok, hogy a 146-hoz képest van 168 választótagunk és 210 egyház fenntartó tagunk. Ami megint elég abszurd, ezek pont fordítva szoktak lenni a statisztikák. Ez abból fakad, hogy egyrészt a településen katolikusok, evangélikusok, vagy éppen korábban felekezett nélküliek bekapcsolódtak, és mivel ugye nem tért át közülük jó sok formálisan, ezért ők nem választó tagjai, de fenntartó tagjai a gyülekezetnek. Illetve van még egy olyan dolog, ami jellemző ránk, hogy 4-5 településről járnak hozzánk istentiszteletre emberek, olyan 60-70 között van az átlagos vasárnapi istentiszteleti létszám, de ha 80-100-an vagyunk, az sem ritka, tehát nem extrém létszám. Ebből fakad egy olyan dolog, ami a gyülekezet építése egyébként általánosságban is igaz a magyarországi református egyházban, hogy meggyőződésem az, hogy egy-két évtized múlva gyökeresen alakul át a magyar református egyháznak a szociológiai térképe, illetve nem is biztos, hogy a szociológiailag lehet földrajzi vagy bármilyen más szóval is illetni. Tehát kialakulnak olyan gyűjtőgyülekezetek, ahova azok, akikben még van lelki igény, azok oda fognak csatlakozni egy bejárható közegből, És bizony a gyülekezetek jelentős része el fog sorvadni, mert egyszerűen a tradíciónak már semmiféle megtartó ereje nincsen. Az utolsó mohikánok vannak tradícióból még a gyülekezetben, és ha azt mondom, hogy 70 fölött, akkor lehet, hogy már alacsony évszámot mondtam. Inkább azt mondom, hogy a 80-as generációban van meg, akik még csak a tradíció alapján, vagy már csak a tradíció alapján járnak a gyülekezetekbe. Tehát egészen biztos az, hogy jelentős mértékben csökken a gyülekezetek létszáma, de ahogy a Klaus Douglas az Új Reformáció című könyvben írja, az, hogy az egyháznak az összlétszáma csökken, az egyáltalán nem biztos, hogy egy lelki megerőtlenedést kell, hogy jelentsen. Tehát könnyen lehet, hogy ez egy sokkal tudatosabb és egy sokkal felelősebb egyház tagsághoz vezet, hiszen egyfajta hagyományból, puszta, üres hagyományból egyházhoz tartozás helyett egy tudatosan vállalt, személyes, felelős hittel vállalt egyháztagság alakul ki. Még egy érdekes statisztikus dolog, a 17 év alatt nem olyan nagyon rég számoltam össze, több mint 130 embert eltemettem Szóládon, és nem elfogyott a gyülekezet, hanem a többszörösére nőtt minden tekintetben az aktivitás. Tehát ez a döbbenetes benne, hogy na ezt a számot viszont szinte még én is alig tudom összerakni, hogy ez hogyan alakult ki. És itt látom azt, hogy egészen különös dolgok mennek végbe, hogyha az ember tényleg azt éli át és azt éli meg, hogy nem azért van az, ami Szóládon történik, mert mondjuk ott van a Hajdú Zoltán Levente, meg 5 ütőképes presbiter, meg 3-8 akárhány ütőképes gyülekezeti tag, hanem egyszerűen abba a tevékenységbe állunk bele, amit az Úristen eltervezett többek között, például a szóládi gyülekezet számára is. Tehát hiszem azt, hogy minden egyes gyülekezetben van az Úristennek egy jó terve. Ahogy a személyes életünkre, ahogy a gyülekezeteinkre, ahogy a református egyházra, ahogy a világra nézve is van egy evangéliumi kegyelem terve. Csak az a kérdés, hogy mi hajlandóak vagyunk-e sokszor önmagunkat is, a saját személyes ambícióinkat is feladva beleállni, belemondhatnám így is, idomulni ebbe a jó tervbe, vagy pedig a személyes dolgainkat tesszük az előtérbe, és bizonyos fokig akár akadályozóivá is válhatunk az Isten tervének, még aktív gyülekezeti tagként is. Tehát ez egy nagyon érdekes gondolat, hogyha ezt végig gondoljuk, úgy akár személyes életünkre, vagy a gyülekezet közösségére nézve. Nagyon fontosnak tartom a presbiter választást. Az oda kerülésem óta 3 presbiter választás volt a Magyarországi Református Egyházban, és már a legelső, azt hiszem 99-ben volt, akkor kidolgoztunk egy olyan rendszer, ami a presbiter választást egy valódi választássá teszi. Tehát nem úgy, hogy ugye erre borzasztó modellek vannak, hogy a lelkész kiadja a listát, hogy ezekre kell szavazni, vagy a presbitérium saját maga körében azt mondja, hogy akkor mi maradunk, egy valaki nem válja, na akkor egy helyre keressünk valakit. Ezek szükségmegoldások, hozzáteszem, hogy szerintem rossz szükségmegoldások. A legérdekesebb ebben a presbiter választási rendszerben, amit most már 3-szor végigvittünk, hogy ebben van egy komoly rizikó emberileg. Ugyanis mi egy teljesen, hogy úgymond demokratikus presbiter választást vittünk véghez. Először egy hosszú előkészítő folyamat után, a folyamatban különböző gyülekezeti kérdőíveket adtunk ki, amiknek a témája sok-sok kérdéssel ilyesmi volt, hogy ön szerint milyen a jó presbiter? Mik a presbiter ismérvei? Milyen a jó presbitérium? Mit kell, hogy csináljon a presbitérium? Ebből egy csomó minden, nagyon-nagyon jó dolgok összejöttek a gyülekezet részéről, ezt a választási bizottság összegezte, és csinált belőle egy kétoldalú listát, hogy ezt várja a gyülekezet a presbitertől, ezt várja a gyülekezet a presbitériumtól. Zárójelben hozzáteszem, ezt én 10 perc alatt leírtam volna egyedül is. Csak akkor ne azt mondja az egész gyülekezet, hogy ja, a papnak ez az elvárása. Így pedig a közösségnek az igényeit láthatta maga előtt a presbitérium, és nem a egyszemélyi vezetőnek a direkcióját, hanem az egész közösségnek az elvárásából fakadó adott esetben felhatalmazás. Na most, amikor ennek alapján elindultak a jelölések, akkor bárkit lehetett, bármelyik felnőtt egyház tagot, választó tagot lehetett presbiternek jelölni. Nem volt semmiféle olyan kritérium, hogy te már voltál presbiter, vagy stb. Viszont, ha valaki jelölté vált, akkor a választási bizottság 2 tagja vitte ezt az adott ívet, és oda tette elő, hogy barátom, te ezt tudod-e vállalni? Ha igen, akkor ezt írd alá, ha nem, akkor ezt írd alá. Gondold végig, kapsz egy-két napot rá, és utána ennek tükrében vállalod a megbízatást. Na most komoly változás volt már az első választási fordulóban. Erről nem is nagyon akarok többet beszélni. 2007-ben a Konfesszió folyóiratban ez megjelent egy, mondjam így, tanulmányban ez az egész választási rendszer, de ha valakit érdekel, akkor át is tudom küldeni szívesen. Nagyon-nagyon tetszett nekem az ebben az egészben, hogy egy icipici, egyáltalán nem intellektuális falusi környezetben tökéletesen jól meg lehetett csinálni, és teljesen működőképes volt, és a három presbiter választás alatt, mint amikor tisztul egy kép, és egyre konkrétabban látunk valamit, egyre jobb presbitériumok alakultak ki. Most már gyakorlatilag nincs olyan ember a presbitériumban, akit én magam ne szívesen választottam volna, hogy ő legyen az, mert amúgy is aktív munkatárs és a gyülekezetben cselekvő módon bent lévő ember. Milyen ma a szólári egyházkép? Ja, egyébként mennyi időm van, meddig beszélhetek, mert nagyon sokat tudok beszélni. Most 3:10 van, 10:11 vagy... Egyébként, ja még egyet elfelejtettem az elején mondani, ha bárhol bárkinek bármilyen kérdése van, nyugodtan közbe lehet szólni, és akkor ott megállunk egy picit.
Tehát, ha... A gondokválasztásról.
Igen? Ja, a gondokválasztásról. A gondokválasztása a presbiter választáson belül ugyanilyen szisztéma szerint, hogy kit jelölne gondoknak. Nálunk ez elég... Hát hogy mondjam, egyértelmű volt, mert amióta ott vagyok, ugyanaz a gondok, aki abszolút köztiszteletben áll, és őt időről időre nem is jelöltek mást az ő ellenében. A presbiter választásnál ott voltak olyanok, hogy valaki nem került be a jelöltek közé. Illetve mi azt csináltuk áthidaló módon, hogy aki a presbiter választáskor, a szavazáskor nem kapta meg a létszámhoz szükséges, tehát a presbiterséghez szükséges szavazatot, de kapott szavazatot, az volt presbiterként került be. És aztán volt is rá precedens, hogy följebb kerültek. Most két pótpresbiterünk van a presbitériumban, 6 presbiterünk van és 2 pótpresbiterünk, de a 2 pótpresbiter közül is mind a 2 abszolút aktív munkatárs a gyülekezetben. Tehát teljesen...
Nem volt sértődés ebből, hogy akikor több generációs presbiter volt és...
Az első választáskor, ha nem is sértődés, de igen, azért volt ott ilyen érzelmi hullámverés 2 családnál, és aztán így menet közben rájöttek, hogy az teljesen irreális lett volna, hogy a következő generációs fickó kerüljön be, mert annyira nem volt semmi köze a gyülekezethez. Akkor a szoládi gyülekezetnek a jelenlegi képéről, vagy hogy hogyan működnek most dolgok. Szoktak hívni bennünket úgy is, hogy nem csak én beszélek, hanem mondjuk gondok, vagy gyülekezeti munkatársak, akár fiatalok is, hogy beszéljünk kicsit a gyülekezetünkről. És igazából persze mindenki elmondja, hogy ő mit csinál, milyen munka területen, hogy dolgozik, de ami nekem a leginkább tetszik, amikor hallgatom őket, az, hogy mindegyiküknek a beszámolója arra fut ki, hogy egy jó közösség vagyunk. Egy olyan közösség, ahol jó ott lenni, aminek van vonzása. És ez ugye... Az elején összeszedtük azt a negatív csoportot, na most ennek most már az ellenkezőjét tapasztaljuk. A falunk körülbelül egy olyan 5 kilométerre, 4-5 kilométerre van a Balatontól, van lehajtó a Strádára, tehát nagyon viszonylag jó helyen vagyunk, egy gyönyörű, szép környezet, könnyű elérni a Balaton, tehát vesznek meg ott házakat nem csak nyaralónak, hanem olyan fiatalabb családok is, akik mondjuk a gyerekeknek egy szép környezetet, természeti környezetet szeretnének. És amit ebből ki szeretnék hozni, hogy az utóbbi években, mondjuk 3-5 évben beköltözött 6-8 fiatal család gyakorlatilag kivétel nélkül mind nálunk kötött ki a gyülekezetbe. Függetlenül attól, hogy volt egyházi hátterük, református egyházi hátterük volt, katolikus egyházi hátterük volt. Tehát ugye egy beköltözőnél már nincsenek általában tradicionális kötések, kötődések. És ahol azt látták, hogy lelki közösség van, működő közösség van, értékek vannak gyerekek számára, fiatalok számára, előbb-utóbb oda találtak hozzánk. Nem vált mind megtért hívő munkatársá, de vannak közöttük olyanok, ahol a házaspár mindkét tagja megtért, és mind a két tagja valamilyen kört vezet a gyülekezetben. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép mutatója annak, hogy van, lehet vonzása is egy vidéki kisgyülekezeteknek, egy kisgyülekezetnek. De nem azért jó ez a közösség, mert csupa egyforma ember gyűlt össze. Tehát ez is egyfajta veszélye lehet a vidéki gyülekezeteknek, az a fajta homogenitás, amit itt valaki érintett is az elején, hogy nagyon-nagyon egyforma. Tehát egyáltalán nem jellemző, főleg most már nem jellemző az, hogy nagyon egyforma lenne a gyülekezet. Ez többek között a templomi ülésrenden mérhető le. Amikor oda kerültem, akkor a templomban nagyon kötötten megvoltak, hogy melyik szektorba, melyik nem szerint, milyen generációs sorrendben ülnek az emberek. Tehát ez szerintem már Magyarországon is elég ritka egyébként. És megvolt, hogy ez az oldal a férfiaké, ez az oldal a nőké, és a férfiak a legidősebb, és bizonyos évenként egyre fiatalabbak hátrébb-hátrébb, a nőknél pedig fordítva a fiatalabbak, 60 éves koruk körül átültek a másik szektorba, és akkor úgy hátrafele, és nem tudtam a 90 éves nénit az utolsó padból kimozdítani sehogy sem, pedig nem hallott semmit a prédikációból, mert elég süket volt, de azt mondta, hogy neki az a helye, és onnan nem mozdul el. Na most... Amióta egy csomó új ember bekapcsolódott a gyülekezetbe, ez teljesen átrendeződött. Tehát a férfi oldal van messzebb a főbejárattól, oda kevesebben mennek, de a másik oldalra, az úgynevezett női oldalra jöttek már az újabb férfiak is, nők is vegyesen, és az szokott inkább tele lenni. Tehát nagyon sok féle ember gyűlt össze a gyülekezetünkben, elég sokszínű a gyülekezet, és ezt tudatosan szoktuk hangsúlyozni, hogy minket nem az köt össze, vagy nem pusztán az köt össze, hogy mondjuk emberileg szimpatikusak vagyunk egymásnak, hanem van egy olyan lelki kötődés, ami adott esetben az emberi problémákat vagy konfliktusokat is át tudja hidalni, és tud egy olyan kohéziót adni a közösségnek, amiben ez is, az is, amaz is megtalálja a helyét, a földművestől a több diplomás orvosig, nagyon sokféle gyülekezeti tagunk van. Tehát sokszínű a gyülekezetünk, az alkalmait tekintve is sokszínű, a korosztályi összetételét tekintve is sokszínű. Tehát ez mondjuk faluban meglepő szokott lenni egyébként, hogy komplett családok jönnek, pici gyerekekkel együtt jönnek az istentiszteletre. Ez most már évek óta teljesen természetes. Tehát jönnek és ott vannak együtt a gyerekekkel, amikor olyan istentisztelet... Még az adottságból az is fakad, hogy nálunk nyáron csak vasárnapi istentisztelet van, és ősztől tavaszig, szeptember elején van egy évadnyitónk, akkor onnan besűrűsödnek a gyülekezeti programok, és nagyjából húsvét után pünkösdik, pedig kifogynak a hétközi alkalmak. A Balaton közelsége miatt nagyon-nagyon, az a néhány hét az nagyon kötött a gyülekezeti tagok számára is, és ezt mind adottságot egyszerűen figyelembe kellett venni. Van néhány olyan adottság, ami elsőre úgy tűnik, hogy negatív. Mondjuk nincsen hétközi alkalom nyáron, vagy nem fűthető a templomunk. Viszont ugye mindenhol vannak bizonyos adottságok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetépítés akkor jó egy adott településen, ha számba vesszük az adottságokat, és ahhoz képest, amik az adottságok, a lehető legtöbbet hozzuk ki abból a közegből, vagy abból a helyzetből. Na most nem fűthető a templomunk. Magyarul télen megfagynánk, ha ott lennénk, ezért, mivel időközben sikerült visszavásárolni a volt református iskolát, amit államosítottak, Áfész tulajdonába került, tehát nem lehetett a kárpótláskor visszaigényelni. Tehát ebben a volt iskolában alakítottuk ki azt a termet, ahol az istentiszteleteink vannak télen, és ez egyfajta különös dinamikát is ad a gyülekezetnek. Teljesen más húsvéttől reformációig a templomban az istentisztelet, ugye sokkal ünnepélyesebb, sokkal adott esetben liturgiájában is hagyományosabb, a padok miatt is kötöttebb, nem lehet olyan dolgokat úgy véghez vinni, mint amit a gyülekezeti házban teljesen természetesen, ahol átrendezhető széksorok vannak, ahol sokkal közvetlenebb, sokkal családiasabb az atmoszféra. Mindegyiknek megvan az adottsága, és én azt látom, hogy pont ezáltal, hogy van egyfajta dinamikája a dolognak, nem válik, hogy úgy mondjam, unalmassá egyik sem. Tehát az is nagyon jó, amikor visszamegyünk a templomba, mert arra is szükség van. Tavasszal mindenki örül, hú, meg szép környezet, hogy ott vagyunk a templomban, és megint jó a gyülekezeti házba visszamenni, mert ott pedig egész más típusú istentiszteleteket tudunk tartani. Az istentiszteleteinkről, illetve a gyülekezeti alkalmainkról is, de először még inkább a lelkész képről mondani pár szót. A lelkész hitelessége és elfogadottsága teljesen más. Én azt tapasztalom ma, mint volt mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy akár 20-30 évvel ezelőtt. Tehát adott módon nincsen egyfajta respektje a lelkésznek, és ezt én egyáltalán nem is bánom. Tehát csak azért, mert ő a nagy tiszteletű úr, nem biztos, hogy az nem baj, ha van egyfajta megelőlegezett bizalom, de az, hogy utána ő tényleg egy, mondjuk egy kis településen az egyik meghatározó figurája legyen a közösségnek, ahhoz bizonyos dolgokat valóban napról napra kell megélni ahhoz hitelesen, hogy elfogadja a gyülekezet. Egészen Tehát számomra a gyülekezet építésnek egy-két kulcs szava az a személyesség, közvetlenség, emberközeliség. És ebből következik az, hogy talán a legidősebbeket kivéve, de ott is vannak, akikkel ez működik, majdnem mindenkivel tegeződöm a gyülekezetben. Ugye ilyenkor sokakban felvetődik, hogy ez bratizás, vagy ilyen közvetlenkedés. Nem így működik. Egyszerűen annyiszor és olyan közelségben találkozunk egymással, hogy ez természetes módon adódik a gyülekezetben. Ez persze mondjuk a nagy ifjúságtól kezdődik, tehát a gyerekekkel nem tegeződöm. És kifejezetten jól esik, amikor a keresztnevemen szólítanak, szorgalmazom is, hogy a keresztnevemen szólítsanak. Tehát ne azt éljék meg, hogy van egy főnök a gyülekezetben, aki leoszt, aki dirigál, aki direkciókat ad, hanem van egy olyan speciális helyzetben lévő munkatárs, akinek természetszerűleg inkább a feladata a koordináció, a lelki vezetés, de nem fölöttük áll, hanem benne a gyülekezet közösségében egy speciális elhívásban. Ezért is, amikor a templomban van az istentiszteletünk, igen ritkán szoktam a szószékbe fölmenni, mert kb. 4 méter magasan van, tehát elég nagy a templomunk, 4 méter magasan van a szószék, és abszolút azt érzékelem, hogy elválaszt a gyülekezettől. Ráadásul a falban megy föl a lépcső, tehát még fizikai összeköttetéssel látnak az emberek a szószék és a gyülekezet között, hanem ott azon a kis erkélyen ott valaki beszél hozzájuk. Tehát az úrasztala is egy picit emeltebb helyen van, és sokkal természetesebb, amikor úgy érzem, amikor onnan prédikálok. És azt látom, hogy a vasárnapi istentiszteletek szerepe is megváltozott. Sokkal inkább érzékelem azt, hogy a vasárnapi istentiszteletek inkább az aktív gyülekezeti tagsághoz szólnak, és az aktív gyülekezeti tagságot erősítik meg, inspirálják arra, hogy utána ők vigyék tovább az evangélium üzenetét a hétköznapi, mindennapi életbe, a családjukba, munkahelyre, szomszédságba. Tehát főleg azután, hogy most már hála az Istennek az utóbbi 5-10 évben sorra térnek meg gyülekezeti tagok, és vannak látható módon komoly életváltozások a településen. Azt látom, hogy ők, hát most ez lehet, hogy furcsa hangzik, nagyobb igehirdetők a faluban, mint én vagyok, mert az ő életük aztán igazán hitelesen tanúskodik arról, hogy mit jelent az, ha valaki tényleg oda talál személyesen a megváltó Krisztushoz. A misszióról, evangelizációról néhány gondolat. Ugye ezek egészen furcsa kifejezések, hogyha egy zárt pici falu közösségre gondolunk. Mert missziót, evangelizációt inkább nagyvárosban vagy olyan környezetben tudunk elképzelni, ahol úgynevezett arctalan tömeg van, ahonnan merítési lehetőség van. Tehát ahogy említettem is, a misszió és az evangelizáció nem a szószékeken dől el általában, még talán nagyvárosban sem, de faluhelyen biztos, hogy nem. Nem a presbiteri gyűléseken, nem is az aktív belső közösségben, hanem a személyes kapcsolatoknak a szintjén, a személyes kapcsolattartásnak a szintjén. Itt elmondok egy érdekességet, hogy amikor a gyülekezetbe kerültem, és úgy fölmértem, hogy hogyan tudnék én a gyülekezeti tagokkal kapcsolatot tartani. Mindenképpen akartam látogatni. Tehát azt alapvetőnek tartottam, hogy a gyülekezeti tagokat személyesen is látogassam az otthonukban. És aztán ugye, hogy a létszámot fölmértük, akkor a feleségem tanítónő, és az osztályában a gyerekeket a születésnapján szokta köszönteni, van egy ilyen rendszer az osztályukban. És ugye elméletben eljátszottam vele, hogy ezt meg lehetne csinálni a gyülekezetben. És kiderült, hogy meg lehet csinálni, és most már 17. éve e szerint van egy gyülekezet látogatási rendszer. Tehát minden gyülekezeti tagot minden évben a születésnapján meglátogatok, ami megsugom, borzasztó időigényes és borzasztó energiaigényes. Csak ez a tevékenység, ezt is egyszer kiszámoltam nagyjából, az összes lelkészi munkámnak a negyedét legalább lefedi. Csak ez a látogatás. De hozzáteszem, hogy abszolút megéri. Tehát amelyik lelkész az én meggyőződésem szerint nem látogatja a gyülekezetét, gyakorlatilag olyan, mintha a fél lábát vágná le a futóverseny előtt. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a fajta kapcsolattartás. Abban az értelemben is nagyon fontos, hogy rengeteg olyan ember van máig, és furcsa, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor a gyülekezet építésről beszéltem, azt mondtam, hogy a gyülekezet fele. Aki a bruttó 200-nak körülbelül 100, aki vagy soha, vagy csak elvétve jön el az istentiszteletekre. Na most ez a létszám egyre csökken. Szerintem most olyan 50 körül lehet, aki soha nem jön el az istentiszteletekre, akkor se, hogyha egyébként úgy emberileg teljesen jó viszonyban vagyunk. De ezekkel az emberekkel is megvan egy szál. Ezek az emberek se érzik azt, hogy ők róluk megfeledkeztek, hogy ők mellékesek. És nem egy olyan ember van a gyülekezetben, aki 3-5-10 évig füle botját sem mozdította a gyülekezet irányában, és egyszer az Úristen elindította. És ugye ott van, hogy Pál írja Timóteusnak, hogy milyen legyen a hívő ember, és aztán úgy, tehát a másikak felé milyen szeretettel, és úgy zárja, hogy hát ha az Úristen megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Tehát nem rajtam múlik. Nem én vagyok a kulcsfigura ebben, én az Isten eszköze vagyok, és majd amikor az Úristen benne elkészíti, hogy ő is oda kerüljön, akkor annak az embernek az életében is elindul ez a változás. És van olyan ember a presbitériumunkban is, aki nagyon sokáig kifejezetten távolságtartó volt az egyházzal szemben. És jött egy olyan fordulat az életében, bizonyos személyes hátterű dolgok után, amikor ő megtért, és amikor már utána egy komoly betegséget is úgy vészelt át, hogy azt mondta, hogy ezt őt nem legyengítette, hanem megerősítette a hitében. És nagyon jó látni azt, hogy ezek működő dolgok, tehát van ilyen. És most már nem tudnám két kezemen felsorolni, hogy hány ilyen ember van a gyülekezetben. És ez nagyon-nagyon megerősítő tud lenni. Tehát itt mutatkozik meg az, hogy mit jelent az, amikor már nem csak a lelkészen, nem az egymotoros gyülekezeti modell működik, hanem jönnek a munkatársak és kezdik a saját szolgálatukat végezni, amik lehetnek olyan módon nem kötöttek, hogy csak a saját életében, mindennapi viszonyaiban, de úgy is működik, hogy most már több olyan gyülekezeti kör van, amit nem én vezetek, hanem valamelyik gyülekezeti munkatárs. Néhány szót az ige hirdetésekről. Ugye összefügg, én úgy látom, az ige hirdetések kérdése többek között a látogatásokkal, a személyes kapcsolattartással is. Tehát amikor ránézek a gyülekezetre, és az ige hirdetés hangzik, akkor pontosan ismerem azt az 50-60-70-80 embert, aki ott van, és pontosan tudom, hogy mi van, mi játszódik le az ő életükben, milyen családi helyzet, milyen munkahelyi helyzet, milyen egészségügyi állapot, egyebek vannak. Ezért volt megdöbbentő két héttel ezelőtt egy speciális alkalmon több mint 200-an voltunk, és zavart, hogy nem tudom azt a fajta szemkontaktust fölvenni az emberekkel, azt a fajta közvetlenséget. Tehát akkor jöttem rá, hogy nekem is ez kapaszkodó, hogy ennyire közvetlen ez a kapcsolat a gyülekezeti tagokkal. Tehát az ige hirdetésekből következik, vagy az ilyenfajta ige hirdetésekből az, hogy nem teológizálás, hanem az igenis komolyan vett egzegézisnek és dogmatikai háttérnek a talaján személyes üzenet, inspiráló, személyhez szóló üzenet, nem kipécéző egy-egy embert, hanem úgy, hogy azokban a viszonyokban legyen megszólító, amikben a gyülekezeti tagok élnek. Ezért nem szeretem a gyáva ige hirdetéseket. Tehát Ahol a konfliktusokat nem meri fölvállalni egy gyülekezet, egy lelkész, egy presbitérium úgy, hogy azt kezelni kell, hanem elhallgatjuk, úgy csinálunk, mintha nem lenne, ott előbb-utóbb ezek megölik az egész gyülekezetet. Tehát a legelső presbitériumban volt olyan, néhány hónap után rájöttem, hogy van két presbiter, akik nem beszélnek egymással. És akkor elhatároztam, hogy ilyen nincsen. És akkor addig jártam a nyakukra gyakorlatilag, addig beszéltem a lelkükre, amíg kvázi nyilvánosan kibékültek a gyülekezetben. És ez nekem egy nagyon nagy bizonyítéka volt annak, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát ez meg tud valósulni. És utána ez, tehát minden ilyen jó példa utána mintává válik. Tehát manapság, amikor mondjuk nagyon sok olyan kötetlen alkalmunk van, munkák egyéb, amikor együtt dolgozunk, és persze, hogy vannak időnként kisebb-nagyobb konfliktusok, de nekem magamban nevetek rajta, amikor mondjuk akár szüleim generációjú gyülekezeti tagok mondják, hogy nem, hát olyan nincsen, hogy mi veszekedjünk, hát ez itt nem működhet a gyülekezetben. Tehát, hogy már berögzült, hogy ilyen nincs. Tehát bizonyos dolgokat nagyon jó így tudatosítani. Egyébként van egy tanári végzettségem is, és talán ebből fakadóan is gondolom azt, hogy a lelkészi munkának szerintem több mint 50%-a színtiszta pedagógia. Tehát ez vonatkozik a pici gyerekektől, az ovis hittantól a legidősebb generációig. Egyszerűen tanulási folyamatban vagyunk az Úristen kegyelméből és az ő üzenetének, az ő kijelentésének, az ő evangéliumának a tanulási folyamatában, és ebből senki nem vonhatja ki magát, senki nem kivétel, se a kisgyerek, se az idősebb ember. Akkor hadd mondjuk egy éles dolgot is a politikával kapcsolatban. Amikor oda kerültem az első időszakban, azt vettem észre, hogy vannak, akik ilyen irányultságúak, vannak, akik olyan irányultságúak, és ebből is voltak bizonyos szóváltások a gyülekezeten belül. Aztán eljutottunk odáig, hogy az egyik ilyen speciális hétközi alkalmon, egy házi istentiszteleten, miután megvolt az ige hirdetés, akkor mindig ott szeretett vendégség szokott lenni, amit a család szervez, és ott elkezdtek így elég élesen politizálni a különböző törésvonalak mentén. És akkor, mivel ez egy családi otthonban volt, akkor mondtam, hogy nagyon örülök, hogy hirdethettem ott az evangéliumot, mivel ez az ő otthonuk, én itt nem akarom tematizálni a dolgokat, de én eddig éreztem magam itt otthon, és köszönöm szépen, akkor én most távoznék. És utána pedig a következő presbiteri gyűlésen ezt fixáltuk is. Az a baj, hogy mindenről eszembe jut valami. Tehát a presbiteri gyűléseken szoktunk mindent alapjaiban, elméleti, elvi szinten eldönteni, és csak olyan dolog működik a gyülekezetben, amiről elvi döntés született. Tehát nem én ötletelek, és nem adhok módon jönnek a dolgok, hanem nagyon pontos és konkrét tervek alapján működik a gyülekezetnek az élete. Na most a következő presbiteri gyűlésen döntött arról a presbitérium, hogy semmilyen olyan esemény kapcsán, ami a gyülekezet életével kapcsolatos, legyen az kötött, liturgikus, vagy bármiféle gyülekezeti alkalom, semmiféle politizálás nem kerülhet szóba. Miért? Azért, mert, és erre is találtunk, illetve nem is nagyon kellett keresni egy biblikus választ, melyik politikai párt üzenete érne fel a Krisztus evangéliumának az üzenetével? Ha pedig egyikésem, akkor hogy lennénk olyan ostobák, hogy lecseréljük ezt az összefogó, nagyon különböző embereket is összefogó üzenetet bármiféle annál alább való dologra. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan elvek, életeszmények, olyan fajta irányvonalak, amik adott esetben ne lennének jók egyik vagy másik politikai pártnak az üzenetében. De ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk aszerint kell a dolgainkat megszervezni. Tehát mi egy más módon éljük meg az elveinket a világban. A sokszínűségről, még a munkatársi közösségről, annak a létrejöttéről, a működés kérdéseiről. Ugye nagyon szép és plasztikus kép az 1 Korintus 12-ben a test és annak a tagjai. Hát pont ilyen a gyülekezetünk is. Ott is vannak, akik meghatározóbbak, vannak, akik kevésbé meghatározóak a maguk helyén, maguk szolgálatában, de hogyan mondhatná a kéz a lábnak, vagy a szem a fülnek, hogy nincs rá szükségem. Tehát ezt, és itt is a tudatosításnak a fontossága, ezt próbáljuk a gyülekezeti tagokban is időről időre újra meg újra tudatosítani, hogy ha bárki, aki ott részese ennek a közös cselekvésnek hiányozna ebből a dologból, az olyan, mintha egy gyönyörű szép puzzle-nek mondjuk a közepéből hiányozna a Várkastély tornya. Tehát itt egyetlen embernek a hiánya, és főként ahol ennyire pici közösségről és ennyire átláthatóan kicsi közösségről van szó, minden egyes tagnak a jelenléte ilyen meghatározóan fontos tud lenni. Ez azért is jó, mert nem biztos, hogy ő egy aktív munkatárs, lehet, hogy csak olyan ember, aki szokott járni az istentiszteletekre. De ha föltűnik, hogy nem volt ott, már pedig föltűnik, vagy mondjuk kétszer nem volt ott, tuti, hogy utána azt őt föl fogják hívni, meg fogják látogatni. Tehát kialakul ez a fajta kötődés, összefogottság a gyülekezet munkatársai között. Vagy úgy is mondhatnám, mintha egy tortának különböző szeletei lennénk. És persze, hogy a lelkész szelete az meghatározóbb a gyülekezetben, ez egy sokkal erőteljesebb dolog, nyilvánvaló. De hogyha egy másik szelet hiányzik, akkor már az nem egész, akkor már onnan valami, tehát minden egyes ilyen hiány az egésznek a hiányára is rámutat. Ezért fontos az egyes embernek a jelenléte is. Akár szoktuk ezt így szimbolikusan is megbeszélni, hogy az egyik presbiter azt mondja, hogy hát én csak a füvet nyírom le a templom előtt, nekem csak annyi a feladatom, mondhatná magában. Na de hogyha ő nem nyírná le a füvet, soha, akkor ott olyan gaz, dudva, bokrok, stb. Nőnének, hogy nem tudná a gyülekezet bemenni a templomba, nem tudnánk az Isten tiszteletet megtartani. Tehát ugye ismerjük azt a gyerek mondókát, hogy a szeg miatt a patkó elveszett. Tehát nagyjából ilyen módon épül föl. És ebben megint oda lyukadunk ki, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy tervszerű építkezés folyjon egy gyülekezetben. Ami mindig az adottságokra és mindig a lehetőségekre tekint, mindig olyan módon, hogy a lécet mindig egy picit följebb teszi. Tehát, mint ahogy a sportoló is akkor tud egyre jobb eredményeket elérni, ha folyamatosan edzésben van, ugyanígy működik egy gyülekezet közössége is. Tehát, amint azt gondolná a gyülekezet, jelenésekben megelégszik önmagával. Tehát hogy amint azt gondolná egy gyülekezet, hogy új, már olyan profik vagyunk, hogy ide már csak tanulni jöhet bárki, az már a visszaesésnek az időszaka. Tehát mindig előrébb akar vezetni bennünket az Úristen. És ezt látom is egyébként, hogy van ez a fajta fejlődés a gyülekezetben, és tulajdonképpen, ha a mostani állapotot a 17 évvel ezelőtti állapottal összehasonlítom, és beleértve engem is, bárkinek az akkori gyülekezetből azt mondanánk, hogy ez lesz itt 17 év múlva, valószínűleg én magam se hittem volna el, szerettem volna, de nem tudtam volna elképzelni. Tehát teljesen irreálisnak tartottam emberileg. És itt van benne az a különös dolog, ami az Istennek a jelenléte, és ami az ő, hogy úgy mondjam, fejlesztő jelenléte ebben a dologban. Nagyon különböző emberi adottságúak vagyunk, különböző lelki adományokkal is bírunk, ez is egy fontos dolog, hogy azt látom, hogy, és most inkább mondjuk Budapestről, vagy nagyon nagy városokról beszélek, hogy a gyülekezetek úgy alakulnak ki, hogy mondjuk, nem akarok se nevet, se gyülekezetet említeni, de hogy itt ilyen típusú lelkész van, ilyen típusú gyülekezet alakult ki, a másik helyen ilyen típusú lelkész, ilyen típusú gyülekezet, és a városban, mondjuk Budapesten cirkulálnak az emberek, hogy én inkább ide járok, én inkább oda járok, nekem ez tetszik, én ahhoz vonzódom, én itt találok otthonra. A vidéki környezetben ezt hát nem is akarjuk, de nem is tehetjük meg. Tehát ott nem tudunk mondjuk lelkiségi alapon különböző gyülekezeteket létrehozni. Tehát Szóládon a mi pici gyülekezeti közegünkben ott van a kőtradicionális gyülekezeti tag is, és ott van a majdnem hogy karizmatikus gyülekezeti tag is. Tehát mindenki együtt van, teljesen egy közösségben. És ez nem, hogy nem baj, ez jó. Tehát ezt én nagyon-nagyon jónak látom, mert mindegyik tud a másiktól tanulni. És óriási dolog azt az alázatot megtanulni, hogy nem én vagyok az aduász, a többi meg tanulhat tőlem, hanem mindannyian tanulhatunk a másiktól. És mindenkinek van az Úristentől olyan kegyelmi ajándéka, amit azért kap, hogy a másikat építse vele. Tehát így tud megmaradni egy közösségben. Van a vidéki gyülekezetépítésnek, itt megint nem akarok nevet és helyszínt mondani, de volt, aki vidéken is megpróbálkozott azzal, ami egyébként az észak-amerikai vagy a nyugat-európai gyülekezetépítési modelleknek a kiinduló pontja, hogy kell egy bombasztikus személyiség, meg kell egy bombasztikus üzenet, és majd a nagyvárosban lesz egy közeg, amelyik erre vevő, és adott esetben, ha egy hagyományos gyülekezetbe kerül be ez így, akkor a gyülekezet egyrészt el fog menni, viszont jönnek olyanok, akik csatlakoznak ehhez a dologhoz. Volt, aki ezzel megpróbálkozott vidéken, na most mit ért el vele? Azt ért el, hogy az a lelkész, most csúnyán fogalmazok, lelkész, fenntartó kicsi közeg, amelyik még biztosítani tudta, hogy egyáltalán fizikailag működjön a gyülekezet, ez tönkrement, egy része ott hagyta a gyülekezetet, magyarul életképtelenné vált a gyülekezet, nem tudta a lehet, hogy egyébként pozitív üzenetét sem keresztülvinni. Tehát az adottságuk, vagy a hátrányok, a hiányok néha így válnak előnnyé, hogy mi kénytelenek vagyunk egy közösségben megtartani az embereket, és menet közben rájövünk, hogy ez mégsem hátrány, hanem inkább előny egy gyülekezet számára. Van-e ideális helyzet gyülekezetépítésben? Én azt gondolom, hogy nincsen. Vannak adottságok nagyvárosban is, agglomerációban, kisvárosban, falun, egészen pici településen is. Vannak adottságok és vannak lehetőségek vagy célkitűzések. Na most, ha egy adott helyzetben, legyen ez bármelyik gyülekezet, ha az adott helyzetben fölmérjük az adottságokat, és látjuk, hogy itt tartunk, és látjuk azt is, hogy ide szeretnénk eljutni, de tudjuk azt, hogy mi ehhez képest csak ekkorát tudunk ugrani, akkor valószínűleg nekünk egy olyan tervet kell kialakítani, ahol fölépítjük annak a lépcsőjét, hogy ne csak ide, hanem még oda is el tudjunk jutni. Tehát ehhez kellenek azok a tervszerű gyülekezetépítési koncepciók, amik lehet, hogy borzasztó száraznak tűnnek addig, amíg visszatekintve nem látja azt a gyülekezet, hogy ennélkül viszont valószínűleg nem működött volna. És ezért örülök annak, hogy azt, amit olyan néhány rögeszmésen emberként tekintettek rám, hogy miért kell ezt ilyen pici helyen át, ott olyan átláthatót, ott meg lehet pillanatok alatt oldani. Azt látom, hogy milyen jó, hogy ott is ezt föl lehetett építeni, és hogy el lehetett jutni olyan dolgokig is, amit talán nem is gondoltunk volna saját.
Egy-két példát, hogy most akkor milyen lépcsők voltak.
Hát például, igen, tehát például az, hogy az adottság egy tradicionális, semmilyen hétközi vagy egyéb alkalomra nem nyitott gyülekezetből, most egy olyan gyülekezet lettünk, ahol többféle hétközi alkalom működik, imakör, énekcsoport, különböző bibliaórák, bekapcsolódó felnőtt konfirmáció, alfa tanfolyam, aztán a folytatása, tehát ilyen jellegű dolgok, és hogy e kettő között a lépcsők az, hogy ott el kell kezdeni mondjuk egy felnőtt konfirmációs tanfolyammal a személyes kapcsolat révén megtalálni azt, aki utána elindítható mondjuk a felnőtt konfirmációra, úgy komolyan venni a felnőtt konfirmációs tanfolyamot, hogy az tényleg egy olyan megalapozása legyen a nyitott lelkiségnek, hogy utána ismeret is menjen mögé, tehát hogy ezt megtapasztalja, és miután a felnőtt konfirmációig eljut, úgy építeni be a gyülekezet közösségébe, hogy megtalálni azt a fajta szolgálati területet, ami mondjuk az ő személyiségéhez, lelki ajándékaihoz kötődik, és abban a területben a munkatársként elindítani. Tehát borzasztó nagy hibákat lehetett volna elkövetni, hogyha mondjuk azt, aki most a gyülekezet gazdasági vezetője, mondjuk az alfa tanfolyam vezetőjének szerettem volna mindenképpen fölépíteni, vagy éppen fordítva. Tehát így jönnek ezek a dolgok, vagy akár a presbitérium, presbiter választás is egyfajta ilyen lépcső, hogy ha azt a presbitériumot, ami most van, az első körbe szerettem volna áterőltetni, valószínűleg mindent összeromboltam volna, ami ott a gyülekezetben akkor egy adottság volt. Tehát, hogy mindig annyit lépni, amennyit még fizikailag és lelkileg kibír a gyülekezet. Mármint a tűrő képességén belül van. De ezek mindig, ez megint kicsit olyan, mint a pedagógiában, hogy annyi, az új tananyag mindig annyi, amennyi a befogadó képesség, és utána arra már lehet építeni tovább. Nem tudom, ez mennyire volt konkrét vagy megfelelő. Persze. Most ezen gondolkozom, hogy volt erre nézve is, ezt nem szólában határoztuk meg, hanem itt az elmúlt 17 év alatt gyakorlatilag körbe mindenhol a gyülekezetekben helyettesítettem már, és ott például mindig az volt a célkitűzésem, hogy a gyülekezetet úgy föltuningolni, hogy tudjon újra önálló lelkész, vagy éppen végre önálló lelkész választani. És ott minden presbitériummal végig gondoltuk azt, hogy milyen szempontok fontosak ahhoz, hogy akit meghívnak, az milyen ember legyen. És ott például a presbitériumokkal megcsináltuk azt legutóbb Balatonszászon, hogy ilyen kétoldalú listák, mit igen és mit nem. Mit akarunk a lelkésztől és mit nem akarunk a lelkésztől. És ezt végig is vitték a beszélgetésekkor. Tehát amikor meghívták a lelkészt, akkor ezeket végig beszélgette a presbitérium. Először az én vezetésem, mert utána már önállóan is a lelkészt. Tehát ilyen értelemben akkor, ha nem is helyben, de a környéken ez. Én elég, hát úgy mondjam, radikális vagy szigorú lennék a lelkészekkel kapcsolatban. Tehát szerintem Magyarországon most túl sok teológia van és túl sok lelkész végez. És ez bizony minőségi problémákat is von maga után. És ja, nem is megyek bele, mert ugye akkor erről beszélnénk végig. Tessék!
Hogy a tudatosságról elég sok elhangzott, és meg a statisztikáról is beszéltél, és hogy azt is tudjuk, hogy a statisztikát nagyjából úgy szokták meg bekalibrálni, hogy a legalacsonyabb végzettségűek és a legmagasabb végzettségűek, akik ezt a tudatosságot felvállalják, tudatosan, ki meg valóban megnyugod. És ott van az a nagy közösség, mert hogy ez is pont ugyanaz, amire látom, hogy a nagy része vidékenben a egyházak, és a nagy része mégis csak egy közösségű a magyar társadalomnak. És a falun talán jobban megtalálható ez a fajta közösségűség. Kérdezem, hogy nálatok ez hogy működik? Látom, hogy ez működik. Nem csak az értelmiségét megszólítani, nem csak a nagyon egyszerű embert a magonás hitében, hanem azt az átlag embert beintegrálni a gyülekezetbe, aki otthon érzi magát.
Én azt gondolom, hogy nálunk van néhány értelmiségi a gyülekezetben, lehet, hogy Hát ezt nem számoltam össze, hogy hány diplomás van, de szerintem 20-nál nem több. Ez azért szerintem érdekes, hogy ennyire kevés. És vannak kifejezetten alacsony végzettségűek. Most ezt sem tudom megmondani, hogy több-e az úgymond középvégzettségű, mint az alacsonyabb végzettségű. Amit látok, hogy mintha a kulcs, az szintén a kapcsolatrendszereken múlna. Tehát azokat az embereket, akiknek nem tudunk, vagy éppen nem is szükséges, hogy mondjuk valamilyen speciális feladatot adjunk, ezeket az embereket nagyon sok olyan alkalmon tudjuk megszólítani, ahol bizonyos fokig kötetlen gyülekezeti alkalom van, kötetlen gyülekezeti közösség, amelyben ő integráns részként ismeri föl önmagát, cselekvő módon benne van a gyülekezetben. Ez nagyon fontos, hogy Klaus Douglas mondja, hogy közönségből közösséget formálni. Tehát, hogy ahol amelyik gyülekezeti tag azt látja, hogy rá akár még csak emberileg is, de szükség van a gyülekezetben, ő már fontosnak érzi magát abban a közösségben. És pontosan ezekben a helyzetekben találja meg azt az együtt cselekvési közösséget, ahol beszélgetnek közben. Nagyon sok, tudatosan nagyon sok olyan programot szervezünk, ami munka, közös munka. És elsőre akár azt is gondolná bárki, hogy jól kihasználjuk a gyülekezeti tagokat, ahelyett, hogy fizetnénk valakinek, de ezt nagyon szeretik, és nagyon örülnek. Volt olyan év, hogy összeszámoltuk, hogy 20-valahány olyan alkalom volt egy év során, amikor 10-20-30-40 ember jött össze, és együtt csináltunk valamit. És ezek lehet, hogy egészen aprós kertrendezési dolgok, de lehet, hogy építés, bontás, bármi olyan, ahol a munkaerőre szükség volt. És ha ebben fölismeri a saját személyes lehetőségeit, már van egy kapcsolópont. Aztán vannak, ugye ennek vannak fokozatai. A következő fokozat azok a valamivel kötöttek gyülekezeti alkalmak, mint például a szabadtéri istentisztelet, a gyülekezeti nap, ahol van egy liturgikus kezdés, és ahol utána folytatódik valamiféle teljesen kötetlen módon, akár játékos dolgokkal is. A gyülekezeti napnál ez fordított, ott kötetlen módon ez reformációhoz közel van, október végén, 1517 méteres futóversenyünk van, akkor különböző szabadtéri játékok, fiataltól az idősig mindenkinek, és az 5 éves ugyanúgy részt vesz ezekben, mint a 75 éves, ahol nem csak biblia ismereti, de az ügyességi dolgok is benne vannak. És ott a végén van a biblióra közös, vagy hát az igei rész a közös vacsorával, meg itt is egy kicsit pedagógiai szemlélettel. Az előző reformációi gyülekezeti nap óta eltelt dolgokat mindig fotóval is dokumentáljuk, és szépen ott kivetítjük ezeket, és végigbeszélgetjük. Hát ez mondjuk legalább egy fél óra, de nagyon szeretik, mert ja, ez is ott volt, az is, ez is, ezt is csináltuk. Tudatosul bennük, nem csak benne vagyunk, hanem tudatosan vagyunk benne azokban a dolgokban. A harmadik fázis pedig a családi istentisztelet, amiről beszéltem, aminek meg kifejezetten az a célzata, hogy a legaktívabb gyülekezeti tagok, a tudatos hittel élő gyülekezeti tagok szervezik meg a saját otthonukban, és azok számára, akik lehet, hogy a komához, a szomszédhoz, az unokatestvérhez még átmennek egy ilyen alkalomra, de a templomban már be nem tennék a lábukat. És ott van egy evangelizáló jellegű kezdő áhítat, ami után éneklések vannak, énekkérések vannak, amikor elmondják, hogy ezt énekeltük a kisfiam keresztelője, akkor ezt énekeltük a nagymamám temetésekor, stb. Tehát a személyes kapcsolatok is jönnek, a gyülekezet életéről is beszélek úgy, abban a közegben is, hogy azok is, akik csak úgy periférikusan tagok érezzék, hogy ehhez nekik akár közük is lehet, és utána pedig a szeretett vendégség keretében, amit a család szervez, teljesen kötetlen módon beszélgetnek egymással, és ott már egészen a saját élmények jönnek elő az emberekből. Van többféle olyan alkalom, ahol a bekapcsolódás lehetőségei vannak. Többféle vasárnapi istentisztelet is van, még talán, hát már nem nagyon tudok erről beszélni, de például a hétközi alkalmakon is teljesen más egy felnőtt konfirmációs csoport, teljesen más az alfa tanfolyam, vagy annak a folytatása, bétának neveztük el, ami megint egy másik Klaus Douglas könyvről a megalapozott hitnek a végigbeszélgetése, ahova nem is én hívom az embereket, hanem már az a két gyülekezeti tag, akik ennek a vezetői, ők hívják meg, hogy figyelj, biztos téged is érdekelne, ez nem biblia óra, ez nem olyan liturgia, liturgikus alkalom, és nagyon jó beszélgetések szoktak lenni. És egész más mondjuk a csütörtök esti biblióra, ami meg már a legkomolyabban tudatos gyülekezeti tagoknak van, ahol tényleg a bibliai szövegeket, most például a heidelbergi kátét vettük végig. Ja, a tudatos szervezésnek bizonyos sorozatai, tehát 10 év alatt vettük végig a 150 Zsoltár gyakorlati biblia magyarázattal, kivétel nélkül mindegyiket. Tehát ez is egy biblia órai sorozat volt. Aztán az első, második korintusi levelet végig vettük utána, és most a heidelbergi kátét szintén 2,5 szezon alatt vettük végig. És na, majd most ért véget, és majd most ősztől új sorozat kezdődik. Na, szóval az megint egy más közeg. Még volt másik kérdés is. Igen? Igen. Igen. Egy konkrét példát tudok erre most mondani az utóbbi időből. Hála Istennek viszonylag kevés válás van. Most gondolkozom rajta, hogy jut-e eszembe egyáltalán másik, aktív gyülekezeti tagok váltak el. Az egyik presbiterünk vált el, és nem is volt annyira szép a dolog. Viszont ez 16-17 év után volt, hogy már ott voltam, úgyhogy ennek nagyjából az volt a menete, hogy mindegyik család külön-külön azt igényelte, hogy én menjek el hozzájuk, ők eljöhessenek hozzám, és beszélgessünk erről a dologról. És egyik sem maradt ki, semmelyik család nem maradt ki a gyülekezetről. Nem mondom azt, hogy ez ne hordozna továbbra is bizonyos feszültségeket, és hogy ezt így feldolgozta volna mindenki. Különösképpen a fiatalember, aki a presbiterünk, szerintem ő még mindig nagyon benne van, de folyamatban van úgy érzem, a feldolgozás vele, illetve a családjával is. Számtalan beszélgetés van vele, az ő családi hátterével, a volt feleséggel, az ő családi hátterével. Számomra ez a megdöbbentő, amikor mindenfajta elvárásrend nélkül odáig jut egy gyülekezeti közösség, hogy a lelkészt szinte automatikusan tekintik egy ilyen helyzetben igazodási pontnak, hogy ezt vele meg kell beszélni. De mondok más példát is, az egyik ifis fiú az iskolás barátai cimborái révén elkezdett drogozni. Na most, miután vele beszélgettem, utána a család jelezte, hogy ők mind szeretnének eljönni velem beszélni együtt. Ott voltak a nagyszülők, ott voltak a szülők, ott volt a nagybácsi, ott volt a fiú, és mindnyájan ezt a helyzetet úgy tudtuk ott megbeszélni, hogy végig beszéltük ennek minden aspektusát. És bizony ebben a körben az anyuka elmondta, hogy nekik a férjével milyen konfliktusaik vannak, hogy ezt a gyerek hogy vehette le. Tehát olyan döbbenetesek ezek a mélységű beszélgetések, hogy valami elképesztő megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek így lehetek részese, hogy ennyire komolyan veszik a gyülekezeti tagok a lelkésznek a szolgálatát, a szerepét, a jelenlétét egy gyülekezeti közösségben. Tehát azt gondolom, hogy ennél nagyobb megbecsülést egy lelkész nem is kaphat, vagy nem is tapasztalhat. Tehát néha már túlzónak is érzem, tehát olyan szeretettel és olyan megbecsüléssel vannak a gyülekezeti tagok, hogy nem győzök hálát adni az Úristennek érte, hogy ennek részese lehetek. Ezért is van az, hogy elég sok helyre hívnak lelkésznek, de eszem ágában sincsen elmenni szólásról. Tehát nagyon-nagyon szeretünk ott lenni. Még volt kérdés, tessék
el. Többször említettek Klaus Fabres nevét. Igen. Én olvastam az újrakörmesszükségét, és nekem az, hogy nem azt látok, hogy egy rasszakasztom nála, hogy ő szerintem a tradíció rovására hozta létre a reformáció ötleteit, hogy lehet úgy átvinni az ő ötleteit, hogy az nem menjen a tradíció rovására, mert ő kirúgná az 500 éves Mikolás alapú éneket, csak azért, hogy egy aktuálisabb dalamlázú, mert ő kiszolgálná igazából az üregezet igényeit, úgyhogy szerintem ezzel felállítva.
Igen, az alapkérdés az, hogy kinek a követője az ember, adott esetben a lelki pásztor. Jézus Krisztusé vagy Klaus Douglasé? Tehát Klaus Douglasnek vannak ötletei, ami úgy érzem, hogy abban az adott környezetben, ahol vagyok, az evangélium napvilágra hozatala céljából hasznosak, azokat szépen kimazsolázunk, a többivel még nem foglalkozunk. Tehát Klaus Douglas számomra pusztán annyiban igazodási pont, hogy vannak olyan jó ötletek, amiket integrálni lehet. És egyébként minden gyülekezetépítési modell ilyen, tehát Isten őriz, hogy bárki a szólámi modellt akarná vidéken átvenni, vagy a nagyvárosi, még tudom én, a Willow Creeknek a modelljét a nagyvárosban. Tehát egyszerűen ezek lehetőségek, és ahol van egy a helyzetet átlátó, tenni akaró lelki közösség, akkor annak az a feladat, hogy ezekből mazsolázza össze azt, ami lelkileg építi a saját közösségét. Tehát az egy tömeges öngyilkosság lenne Klaus Douglas minden ötletét szóládon vagy bárhol integrálni. Nem működne, biztos, hogy nem működne. És vannak dolgok, amikkel én se értek egyet az ő dolgaiból, de azt viszont úgy gondolom, hogy számos dolog nagyon jól integrálható. Egyébként az integrációnak érdekes formái vannak. Tehát nálunk a vasárnapi istentiszteleteknek körülbelül a fele, vagy még annyi se, ami hagyományos formájú istentisztelet. És a másik fele azok speciális vasárnapi istentiszteletek, de ez nem azt jelenti, hogy formabontó vagy megrökönyödésre okot adó alkalmak, hanem ezek folyamatosan épültek be a gyülekezet rendjébe, a presbitérium döntése alapján kerültek be egyfajta gyülekezet építési koncepció révén, illetve érdekében a gyülekezet életébe, és ha most is valaki a honlapunkat megnézi, a második fél éves egész programterv fönn van, amiben benne vannak ezek a speciális istentiszteletek, tehát ha valakinek a hátán áll föl a szőr a családi istentiszteletünk, akkor nem jön oda azokra az alkalmakra, hanem a úgymond hagyományos istentiszteleteket választja. Tehát itt nem arról van szó, hogy bármi megbotránkoztató lenne, hanem bizonyos elemeket vonunk be úgy, hogy az olyannak is nyitott, vagy nyitottságot biztosító legyen, aki a hagyományos keretekkel nem tud mit kezdeni. Tehát most a mi gyülekezetünkben szerintem, aki tradicionális, eredendően szóládi református, az talán olyan 20-30% lehet. A többi az már mind bekapcsolódó. Ez nem azért van, mert bárki kimaradt volna, hanem egyszerűen kihaltak ezek a csak tradícióból odajáró emberek. És igen?
Nem. Most csak ehhez kapcsolódik, és akkor ki az egyensúly?
Igen.
Mert itt ez a nagyon fontos kérdés, amit most mondok, hogy ahogy a kihal, már persze lehet, hogy hogyan egyensúlyoz a legyen. Mert ez oké, hogy megtalálják a honlapon, mert
ez azért fontos a honlap, hogy tudja előre, hogy mire számíthat. Tehát semmi meglepetés nem éri a gyülekezetbe. Nagyon jól tudja, aki a csütörtöki bibliaórára jön, hogy ott milyen bibliaórát tapasztal, és tudja, aki a keddesti béta tanfolyamra, hogy ott mit fog tapasztalni, vagy a csütörtök kedd délelőtti idősek bibliaórájára. Tehát, hogy teljesen más... Lehet, hogy most nincs fönn a honlapon, de volt olyan is, amikor, de azt hiszem most is fönn van, hogy minden egyes alkalomról egy rövid leírást is adtunk, tehát hogy az micsoda. Tehát, hogyha megnézi és oda akar jönni, akkor mire számítson, mit fog tapasztalni. Lehet, hogy most is fönn van. Tehát az egyensúly igazából abban van, hogy nincsenek adhok, esetleges dolgok, hanem előre megvan, hogy mire számolhatunk. Lehet, hogy a szóládi helyzet annyiban speciális, hogy már annyira a kihalás szélén volt a gyülekezet, hogy már az akkori presbitérium kvázi minden mindegy alapon azt mondta, hogy vezessünk be új dolgokat is, hát ha nyitott lesz rá valaki. És nyitottak voltak rá, és elkezdtek szépen lassan jönni az emberek, és aztán hozzászoktak, és nehogy azt gondolják, vagy gondoljátok, hogy itt ilyen a reformátusságtól idegen dolgokról volna szó. Egyáltalán nem. Tehát például a speciális vasárnapi istentiszteleteink, azok vannak a hagyományos istentisztelet, vannak a gyerekfelnőtt istentiszteletek, és vannak a családi istentiszteletek. Amikor nincs gyerekfelnőtt vagy családi istentisztelet, akkor a hagyományos istentisztelet előtt van gyerekistentisztelet. Most a gyerekfelnőtt istentisztelet az csak annyiban speciális, hogy együtt kezdi a minden korosztály, kimennek a gyerekek, ők külön foglalkoznak valamivel, ami nem mindenhol megszokott, hogy aztán nem külön mennek haza, hanem a gyerekek visszajönnek az istentisztelet végén, megmutatják, hogy mit rajzoltak, milyen éneket tanultak, mit csináltak, elmondják. Tehát így ők is azt érzik, hogy építő részei a gyülekezetnek. Nem egyszer előfordult, jelzem önkritikusan, hogy a felnőtt gyülekezet azt mondta, hogy hát az még többet meg is jegyeztek belőle, amit a gyerekek beszámoltak, mint mondjuk a prédikációban. A családi istent, igen, általában a gyerekfelnőtt istentiszteleteknél törekszünk arra, hogy ugyanarról a témáról beszélgessenek, mert így ér össze a végén a kettő. A családi istentiszteleteknél pedig az a formája a dolognak, hogy végig együtt van minden generáció, és ott valóban az énekek is, de nem csak ilyen ének, vagy csak olyan ének, hanem ott egyfajta váltakozásban vannak, meg ilyeneket szoktunk csinálni, hogy mondjuk zsoltárt vagy dicséretet, például tangó harmonikával kísér, van ilyen gyülekezeti tagunk, ami ne ilyen lagzi stílus, mert rühellem, ki nem állhatom, tehát nem ilyenre kell gondolni, hanem egyszerűen néha a forma az, hogyha egy más formát kap valami olyan tartalomhoz, lehet, hogy sokkal élesebben érti annak a tartalmát. És azokon a családi istentiszteleteken pedig a prédikáció olyan, hogy mondjuk akár a gyerekekkel, ifjúsággal előkészítve, akár eljátsszuk azt a jelenetet, vagy annak egy azzal kapcsolatosan valami olyat, ami ahhoz kapcsolódik. Akkor, tehát számos olyan újszerű dolog van, ami ad egy pluszt ahhoz az üzenethez, amit egyébként egy hagyományos prédikációban is vidáman el lehetne mondani, de így lehet, hogy van egy mozzanat, ami emlékezetesebbé, mélyebbé vagy személyesebbé teszi számára. Igen, persze.
Úgy értettem, hogy ilyen 150
Hát bruttóban nagyjából 200 emberrel számolunk, ez a teljes mindenestől. 210 egyház fenntartónk van, ez több annál, mint ahányan bármilyen módon is részt vennének, hiszen vannak olyanok, akik nagyon máshol laknak, akár Budapesten vagy de egyház tagságot ott. Ezt nagyjából úgy szoktam elmondani, hogy a bruttó 200-hoz képest a fele, a 100 ember az, aki valamilyen rendszerességgel részt vesz az alkalmakon, most már egy kicsit több ennél. Tehát korábban azt mondtam, hogy 100 ember az, aki teljesen inaktív. Tehát aki, mint aki otthonról drukkol a kedvenc foci csapatának. Egyébként ellenséges, a gyülekezetünkön belül nincsen. Tehát senki nem mondja azt, hogy ez egy baromság, amit csinálunk, hanem az a legfeljebb az van, hogy amikor megyek látogatni, azt mondják, hogy Levente, de örülünk, ez is van, az is van, hát ez igazán jó. És amikor próbálom egy kicsit inspirálni, hogy hát ebben neked is részed lehetne, akkor mindig kifogásokat talál. De én úgy vagyok vele, hogy majd egyszer talán megérik ő is rá, hogy részese legyen. Tehát most már a 100-nál több az, aki valamilyen módon megjelenik. Ebben például a gyülekezeti életben a születésnapoknak olyan szerepe van, hogy nem csak megyek és látogatok, hanem meg is hívjuk a következő vasárnapi istentiszteletre, és ott köszöntjük azt a 2-3-5 gyülekezeti tagot, akinek az előző héten volt a születésnapja.
Azért is kérdésem, mert hogy van egy ilyen nem szükségülés, vagy nem tudom, hogy megjelenik, hogy van egy ilyen
Tehát ez az a furcsa, hogy egyébként rengeteg, úgymond egyházi szempontból mondva, civil tudományos felismerés spontán módon, vagy akár tudatosan korábbi évszázadokban is megjelent az egyház berkein belül. Ez teljesen így van, és én is azt gondolom, hogy valahol itt a 200-250 között van az a határ, ahol még ez a fajta személyes kontaktus megteremthető, de ez nem az én nagyszerű felismerésem, hanem nem tudom ki mennyire ismerős olyan ébredési mozgalmak területén. Tehát amelyik ilyen lelki megújulási ébredési mozgalmaknak kitekintése volt az egyház szervezetiségére, tehát akart valamit az egyház szervezetiségével is kezdeni, ott mindig megjelent az, hogy a nagy gyülekezeteket kisebb, valódi közösségekre bontani. És bármilyen furcsán hangzik, azok a megagyülekezetek, amik mondjuk Észak-Amerikában több gyülekezetépítési tankönyvben, szakkönyvben is szerepelnek, ezek is egyfajta szükségmodelljét mutatják ennek a maguk kisközösségi piramisszerű felépítményével. Tehát ha nincs meg ez a fajta személyesség, ez a fajta közvetlenség a gyülekezeti tagok között, abból nem lesz valódi közösség, abból lehet, hogy egy intellektuális, lelki hitbeli motivációjú kör lesz, közönségképpen, de igazi közösségként nem.
Azt mondja, hogy egy cégeknél is, hogy vannak olyan cégek, ahol tartják az, hogy 150 fő, ha kulminek, akkor inkább egy újabb felelőnek csinálnak, hogy nem tudom, hogy ez hogyan lehet valószínűleg, hogy egy pár mondani, hogy most kulminek, de akkor egy kis összeteljük egy pár, hogy van erre példa, hogy van erre pár.
Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy amikor Szóláthoz képest a környező településekben, miután azok megüresedtek, vagy eleve nem voltak ott lelkészek, helyettesítettem, ez a Balatonőszök Balatonszemesi körzet, a Szászói körzet, a Körösegy Balatonfölvári körzet, akkor mindegyik gyülekezet azt kérte, hogy nekünk nem kell önálló lelkész, én lássam el azt a körzetet, közel vannak, megoldható, fizikailag meg lehet csinálni, és mindig elmondtam nekik, hogy ennél brutálisabb gyülekezet leépítő döntést nem is hozhatnának. Tehát ez a legrosszabb megoldás, és mindig azt próbáltam a gyülekezetek presbitériumával valahogy tudatosítani, vagy bennük tudatosítani, hogy muszáj, hogy önállóak legyenek, és csak afelé tettünk lépéseket, hogy legyen önálló lelkészük. Tehát például ezt egy adott lelkész megteheti így az éppen rábízott gyülekezettel. Szászlóval kapcsolatban teljesen értelemszerű lett volna az együttműködés, fizikailag sincs egy kilométer a két település között, gyakorlatilag a stráda választja el a két település, tehát teljesen közel van, és meg is tudtuk volna oldani, de az annak kárára lett volna, hogy én szólági lelkészként látom el. És a saját kárára is. Tehát most benne vagyok egy ilyen kutyaszorítóban, mert egy éve helyettesítek a Köcse, Nagycsepelj, Teleki körzetben, ez három pici falu Szóláttól délre, Zsákfalva, és ott viszont nincs meg a fizikai lehetőség annak, hogy oda önálló lelkész kerüljön, mert annyira töredékek ezek a gyülekezetek, és most éppen azon próbálok dolgozni, hogy tudom azt úgy kialakítani velük. Biztos, hogy ezek hosszú távon Szólánnál fognak maradni, tehát annyira kis gyülekezeti, még csak közösségnek sem mondanám, egységekről van szó, hogy lehet úgy integrálni őket, hogy igazán egységben maradjon, de ők is kapjanak egy bizonyos szintű ellátást, főként azoknak, akik nem hajlandók ennyi 2-3 kilométert mozdulni. Ha már nincs több kérdés, még zárszóként két dolgot szeretnék mondani, de egyébként lehet, ha még van kérdés. Nagyon jó kérdés. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég kettős a hatás. Egyrésztről, akik helyben csak katolikus felekezet van szervezetileg jelen. Most erősítettük meg azt a döntést, amit egy pár évvel ezelőtt már meghozott a presbitérium, hogy akik evangélikusok vagy baptisták helyben, de semmiféle szervezetisége nincs sem az evangélikus, sem a baptista egyháznak Szólázon. Azok az emberek, ha kérik, hogy ők lehessenek választó tagjai a gyülekezetünknek, akkor akár választó tagként is fölvesszük őket a gyülekezet közösségébe. Tehát ez a protestáns testvérfelekezetek. A katolikusok részéről két irány tapasztalható. Az egyik irány az, hogy aki nagyon tradicionálisan kötődik a katolikus felekezethez, és mondja még csak tradicionálisan, azok muszáj azt mondanom egy szóval, hogy irigyek. Tehát egyszerűen azt látom, hogy persze a reformátusoknál ez is működik, az is működik, és nálunk meg ez sem működik, az sem működik. Most aztán ez a dolog odáig megy, hogy ősztől egy gyülekezeti óvodát indítunk, hál' Istennek, és ez történetesen önkormányzati épületben, de ahol katolikus iskolában indul, tehát a valamelyik 50 évvel ezelőtti katolikus iskolában, ennek sem nagyon örülnek, mert ez meg már az ő templomuk őszomszédságában van. A reformások elfoglalták már az egész utcát, tehát ilyen jellegű dolgok vannak bennük. Ez az egyik irány. Ez mondjuk, azt gondolom, hogy 20 ember nagyjából az egész faluban, akik ezt így tematizálni próbálják az emberekben. És van egy másik irány, hála Istennek a plébános is abszolút ebbe tartozik, aki Balaton szemesen lakik, 7 falut lát el, tehát nem is tud fizikailag sem gyülekezetet építeni Szólágot. egy remek emberről van szó, nagyon jó, azt is mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk. Ő pedig azt mondja, hogy Szóládon minden jel szerint a református gyülekezet az, ami lelki közösséget tud biztosítani a keresztényeknek. Tehát ha valaki ott igazán mindennapi keresztény életet akar élni, akkor az kapcsolódjon be a református gyülekezetbe. Ami egy elég érdekes dolog. Egyébként bármilyen furcsa hangzik, ezt fordítva én is vallom, tehát Köcsén, ami hozzám tartozik, és 3-4-en járnak református istentiszteletre, de van egy evangélikus gyülekezet, én tiszta szívvel mondanám nekik, hogy menjenek és legyenek aktív tagjai az evangélikus gyülekezetnek, mert az a 3-4 ember semmiféle közösség élményt nem fog megélni a havi egy istentiszteletével Köcsén, viszont ha az evangélikus gyülekezetbe oda megy, akkor lehet, hogy az a közösség még élőbbé tud válni az ő jelenlétük által. Ez a plébános személye, és a másik irány, ami miatt az irigység újabb, hát hogy mondjam, táptalajt kap, hogy jó néhány személy, vagy akár család is került át hozzánk a gyülekezetünkbe. Ez úgy kezdődött, hogy főleg azok a férjek, feleségek, akiknek református házastársuk volt, ők kezdtek el járni hozzánk, és lettek aktív tagok, többen át is tértek, tehát felnőttként konfirmáltak. Illetve vannak olyanok is, akik családi hátterüket tekintve katolikusok voltak, ezek inkább fiatal családok, de semmiféle tradicionális kötődésük már nem volt, és akkor ők is úgy, hogy főleg úgy, hogy a gyerekeiket már nálunk kereszteltették meg, és nálunk lettek egyháztagok, és közülük is jó pár már konfirmált, tehát már felnőtt egyháztag lett. Igen?
Van-e kapcsolat, hogy egy házban belül van-e valami akarat, hogy megerősíteni ilyen helyen dolgozókat, mert ez nagyon gondoló, és szerintem ez nagyon jó esett az önrendesedése, hogy valami mégiscsak ezt van megtartva, ő csak marad ebből a magyarságból valami, hogy azon, hogy az egyházon belül ez működik, mert azért ehhez gondoltam, hogy lehet jelölni, kellett volna már a családja,
vannak bizonyos fórumok, ahol erre van lehetőség. Most már sok év óta, nem is tudom hány éve, lehet, hogy már 10 vagy még több, a Pesti Teológián a 6. éves képzésben, amikor a gyülekezetépítés blokk van, akkor szoktam előadásokat tartani, illetve vannak ilyen kvázi szemináriumszerű előadások más időszakaiban is az évnek, amikor a Pesti Teológián előadásokat tartok. Volt egy idő, amikor a Pápai Teológián is hívtak ilyenekre, most már pár éve nem hívnak, nem tudom. Sajnálom, mert szerintem jót tenne a teológusoknak, ha látnának egy ilyen modellt is a sok más modell mellett. Akkor elég rendszeresen tartok különböző lelkészi fórumokon előadásokat, ezek akár egyházmegyei lelkész testületeknek, akár más mondjuk országos konferenciákon, vagy más módon. Illetve ami nagyon jó, hogy sokszor gyülekezetekbe hívnak, vagy engem, vagy bennünket, többünket is a gyülekezetből, és akkor tudunk így beszélni róla. Nagyon érdekes tapasztalat az, hogy sokkal jobb gyülekezeteknek beszélni, mint lelkész testületeknek. Tehát általában az szokott lenni, hogy a lelkész testületeken beszélek erről, és akkor mindenki azt mondja, hú, de szuper, nagyon jó, de nálunk ezt ezért, meg ezért nem lehet megcsinálni. Tehát aki így áll hozzá, abból tényleg nem lesz semmi. Na, mindegy. Nem akar. Igen?
Tessék. Jó, az egyik, hogy azért akkor a szakadék nincs, tehát nem is tudatokon az a városnak ajátom, ahogy kisváros nagyvárosban. Tehát végre ember az látik, hogy nem közönség jellegű ilyen matériket szeretném csinálni, akkor tényleg vannak ezek, amiket határok, hogy egyszerűen már nem tud az ember elég arcot megérteni. Nekem is néha volt ez, hogy már valaki fél évente egyszer jön, akkor mindig szólok neki, hogy örülök, hogy látom, és hogy mikor jött, és megvan egy kicsit sértődve, hogy nem emlékszem rá, hogy már fél év is volt. És hát ami meg egy kérdés lenne, hogy inkább ilyen egyházügyi életre kíváncsi vagyok, hogyha a evangélikusokat vagy baptistákat vettek választónak, akkor ez az együtt jár valami konfirmációval, vagy fogadalomtétellel, vagy ezt hogy van, megoldom el azért. Hát mind a két esetben nyilván testvéregyházak, de azért azért mind a két oldalról elég nehéz lehet.
Igen. A dolog első felére visszatérve, lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé, hogy ez, amiről beszéltem, ez egyfajta modellje, egy speciális területen a gyülekezetépítésnek, tehát teljesen más mondjuk egy nagyvárosi, egy nagyváros részeként működő nagyváros, kisváros a nagyvárosban helyzetben lévő gyülekezet, és számomra nagyon-nagyon jó példák vannak egyébként az igazán nagyvárosi gyülekezetépítésre. Most például a káposztásmegyeriek táboroznak nálunk Szóládon, de tehát az Ámbó Andrással is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok, a Lovas András, a Gazdagréti lelkipásztor is igazán nagyon közvetlen kapcsolatban vagyok, ha a Balatonon nyaralnak, mindig hozzánk jönnek istentiszteletekre. Tehát hogy megvan egy kör, ami lehet, hogy az előző kérdéshez is kapcsolódik, hogy van az országban mondjuk hát, nem tudom, 5 és 10 közötti olyan lelkész, akik elég speciális módon foglalkoznak a gyülekezet építéssel, és azért úgy nem csak, hogy tudunk egymásról, de szoktunk is találkozni, bizonyos konferenciákra, képzésekre, egyebekre úgy szoktak hívni közülünk néhányakat, hogy akkor ugye ezeken így is részt veszünk. Tehát jó ezt látni, hogy ez nem csak egy embernek az elborult rögeszmény, hanem más is foglalkozik ilyesmikkel. Az evangélikusokra vonatkozóan a dolog különösen érdekes, mert éppen most böngésztem végig az egyház alkotmányt 1-2 héttel ezelőtt, ami a tavalyi, remélem, hogy most pontosan fogom idézni, a legutóbbi zsinati cikluson került be, hogy azok az evangélikusok, akik kérik a felvételüket, választó tagjai lehetnek a református gyülekezetnek, de ez csak az evangélikusokra vonatkozik. Na most egy kicsit úgy magammal mosolyogtam, hogy mi az evangélikusokra vonatkozóan ezt kb. 10 évvel ezelőtt meghoztuk már. A baptistákra vonatkozóan pedig azért, mert ez egy-két embert jelent, és hogyha ők kifejezetten nem szeretne áttérni. Tehát van egy nyilatkozat, amit ők aláírnak, tehát nem várunk tőlük konfirmációt, és azt sem várjuk, hogy mondjuk a baptista feltétlenül a gyerek keresztséggel egyetértsen, de ha ő elfogadja azt, ami ennek a gyülekezetnek, mint gyakorlatilag a településen egyetlen valódi keresztény lelki közösségnek az identitása, és ő ehhez szívesen csatlakozik úgy, hogy ilyen módon is szerves része legyen, akkor mi hogy ugyan befogadjuk úgy egyháztagnak, hogy nem feltétlenül várjuk el, hogy ő feladja a maga elvileg vallott identitásának minden részletét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők hát nem akartam ezt a szót használni, de gyakorlatilag asszimilálódnak a református gyülekezethez. Tehát ez az evangélikusok részéről egy olyan 6-8 főt jelent, baptisták részéről 1-2 fő. Ennyire kicsi létszámokról.
Inkább ez egy ilyen befogadás,
igen. Abszolút, igen, igen.
Mert tisztig is ez nem lehet.
Nem.
Nekem nagyon tetszik a hozzáállás, mert én azt látom, hogy a mi századokon keresztül is probléma volt, hogy a felekezetek azt gondolták, hogy az én is tervítem, a mi is tervítünk, a másik abban ez nem jó, meg az nem jó, és megvan a bűnöződő és adott, hogy ebben mi így van. Hát én azt mondom, majd meglátjuk, hogy az Isten elé kerülünk, hogy ne akarjunk már fölébe kerülni az Úristennek. Ez a legnagyobb, szerintem az egyik legnagyobb baj. Nyilván vannak olyan alapvető hitvallásokban, vannak olyan alapvető dolgok, hogy abban nem közeledhetnek, de nem lehet az, hogy az akadálya lehet egy közösségnek.
Ja. Ahogy a közkeletű mondást tartja, hogy az alapvető dolgokban egység, a periférikus dolgokban, vagy a kisebb dolgokban pedig szeretet.
Igen, és hát akkor hogy vagyunk azzal a kérdéssel, hogy hát az Isten valahová azt mondjuk, hogy az Istennek célja van. Tehát már onnantól kezdve, hogy megfogantunk, bennünk célja van az Istennek, akkor hogy vagyunk azzal, hogy akkor most ide tett, én meg ide megyek, meg amoda megyek. Tehát az, hogy ezzel a körülményekkel is az, ami nagyon tetszett az egész gondolkodásában, ez az adottság. Ahhoz alkalmazkodni. Tehát nem megfelelő, de mégis alkalmazkodni.
Abból kiindulni. Én így mondám, az adottságot reálisan fölmérni, és abból kiindulva látni az előrelépés lehetőséget. Nem akarom végtelenségig föltartani a társaságot, még mintha lett volna.
Még egy provokatív kérdést kérjük a kis csoporton.
Igen? Jó. Hogy
egyházat is részéről van, hogy a kis szeretnések, hogy a kis
Elvileg van, gyakorlatban olyan nagyon nem látom. Elvileg van, és a mi püspökünket ismerem leginkább közelebbről, bár a másikakat is azért valamelyest. Ő egy nagyon kedves, nagyon lelki ember, szeretem, tisztelem, becsülöm, tehát tényleg olyan ember, akit jónak látok ebben a helyzetben. Azt érzékelem, hogy annyi minden van egy ilyen feladatkörrel kapcsolatban, hogy nem jut elég energia és figyelem arra, ami tényleg talán a legalapvetőbb volna. Próbálkozik és próbálkoznak, de nem látom elég átütőnek, és az is lehet, hogy azért, mert én egy más szemszögből nézem, mint ahonnan ők néznek rá a nagy egészre.
Ez egy jó kérdés, hogyha az a teremtésében van egy érdekes tégla, akkor mi lenne?
Ez egy szintén kimondott elv a gyülekezetben, hogy újra Klaus Douglas idézem, hogy a mai lelkésznek az egyik a legközponti feladata, hogy a maga központi szerepét leépítse a gyülekezetben. Tehát ezt azért úgy igyekszem a gyülekezeti munkatársi kört úgy kiépíteni, hogy adott esetben nélkülem is tudjon működni. Most már azért elég érdekesen fejlődött ki a gyülekezet, tehát az elmúlt tanévben volt egy segédlelkészünk is, egyszerűen már fizikailag sem tudtam azt a sokféle dolgot ellátni, ami a gyülekezetben volt, akkor vannak más alkalmazottaink, van két közfoglalkoztatottunk, akik nem pusztán gerebéznek, hanem sok más egyéb tevékenységet is végeznek, akkor ugye az óvival újabb 4 alkalmazottunk lesz, 2 hívő óvónő, egy dajka, egy olyan adminisztratív munkatárs, aki amúgy csoportot vezet a gyülekezetben, ilyen, tehát a bekapcsolódók csoportját. Tehát hál' Istennek úgy épül ki a dolog, hogy nem feltétlenül én kell, hogy legyek a központi szereplő benne. Ha mielőtt lezárnád, akkor még muszáj két dolgot mondanom, két-két mondat. Az egyik az a csodákról szól, hogy ugye a Bibliában a csodákról olvasunk, akkor azok hopp, megtörténnek, és az Úristen egyik pillanatra a másikra tesz valamit. Na most én az egész történetet, amiről itt most meséltem, úgy látom, hogy az Úristen elkezdett egy csodát, és az még most is tart, és eddig is akár egy csodaként foghatjuk fel. És milyen hatalmas dolog, amikor azt látja meg az ember, hogy az Úristen olyan kegyelmes a csodák tekintetében, hogy még minket is felhasznál benne, hogy részesei legyünk annak, ami alapvetően és mindenestől az ő csodája. Tehát mindaz, amit itt elmondtam, ez így csoda, és én úgy szeretném, ha bárkibe bármi megmaradna, hogy ez mind az Isten kegyelmére mutat, és ebbe én is egy eszköz vagyok, meg még sokan, akik ebben részt veszünk. Ez szólt a csodákról. A másik a félig üres, félig tele pohár. Most ebben a közel 2 órában nyugodtan beszélhettem volna arról a számtalan konfliktusról, arról a számtalan aggódásról, problémáról, egyéb más dologról, amit ott a 17-8 év alatt megéltünk, és az is egy valóságos beszámoló lett volna. És tulajdonképpen tényleg az a lényeg, hogy mire koncentrál, mire fókuszál az ember. Tehát azt látjuk-e, azt vesszük-e számításba, az inspirál-e bennünket, amiben az Isten kegyelmét és építő jelenlétét fedezzük fel, vagy a negatív dolgokba csúszunk bele, és azokon rágódunk, és azok emésztenek föl bennünket. Tehát most a félig tele pohárról szerettem volna beszélni. Köszönöm szépen!
És a boldog kérdésem. Igen, hányan? Én kérdék, hogy lebe egy kérdést, lesz 3 beszélgető csoport, Géza, Csaba és Andi vezetésével, hogy akik a mostani előadásról beszélgetnek, számukra szeretnék egy kérdést kérni, amiről beszélgetnek.
Jó, akkor lehetne igazából a nagyobb felől a kisebb felé közelítve, hogy föl kellene azt mérni, így a csoportokon belül, hogy mit láttok a saját gyülekezetetekben, mint amivel kezdtük is, vonzónak, és adott esetben, hát ha nem is taszítónak, de mondjuk nem túlságosan vonzónak. Igen. Tehát milyen erősségei vannak a gyülekezetnek, milyen gyengeségei vannak a gyülekezetnek, és ezek mindig könnyebb ugye nem magunkról beszélni, a következő lépcsője lehet az, hogy én hogy vagyok benne ebben az egészben, mivel erősítem a gyülekezetet, mit kaptam az Úristentől, mik az én lelki ajándékai, mi az én elhívásom. Tehát ne, Nem tudom mennyire, milyen a gyülekezetnek amúgy a közhangulata, de hogy nem kell félni ilyen fogalmaktól, hogy igen, aki bekerül a gyülekezetbe, annak van egy elhívása az Úristentől, és ezt meg is kell fogalmazni, mert különben nem tudatos se bennem, se másokban. És hogy mik azok, amikre én kaptam elhívást a gyülekezetben, meg tudom-e élni, van erre lehetőségem, hogyan próbálom ezt megélni, kik azok, akikre számíthatok, tehát egyfajta, ami van, annak a tudatosítása.
Most mondtatok az három biztosot, mint a Csaba, a Jézus és Andi vezetésére.
Melyik milyen tűnt?
Itt kiletnek tényleg, zöld a Jézának a csoportja. Igen, úgy egy biztosokból, hogy mindenki választ legyet, elmondom a csoportot. Lesz egy ima csoport, oda vezetésére, akik a templomok fognak imádkozni, és lesz egy ige körül csoport vezetésére, akik a reggeli áldásról fognak beszélgetni. Mindenki idejönhet az asztalhoz, ami csoportba szeretne lenni, az tud egy kártyát, és abban a csoportra fog menni, megkeresztenek a csoportnak az ütéjét, rávon ír egyébként a kártyák közti a vezetője, zöld a Gézái, Sárga a Szabári, Adjáré a Prónakin, Gézái a Kék, és Lajosé a Sárga. És akkor még arra kérem, hogy ennek megtudom mindenki, hogy álljon, mert jöjjön ide, és egy számára szimpatikusan újtom. És akkor egy
Thank you.